A 108. Zsoltárral imádkozunk ma reggel, lassan fogom olvasni, és így magunkban egy kicsit mondhatjuk meg Isten felé ezeket a szavakat. Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen. Ébredj, lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt. Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt. Mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Segítsen jobbod, és hallgass meg minket, hogy megmenekülhessenek kedveltjeid. Isten így szólt szentélyében, örömmel adom örökségül Sikemet, és kiosztom a Szukkót völgyét. Enyém Gileád, enyém Manassé, Efraim sisak a fejemen, Júda a kormánypálcám, Moab pedig a mosdómedencém, Edomra teszem sarumat, Filiszteán diadalmaskodom. Kiviszel az erős városba, kivezet engem Edomba. Csak te, Istenünk, noha elvetettél minket, te, Istenünk, bár nem jársz seregeinkkel. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ellen, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez. Ellenségeinket ő tapossa el. Amen. Istenek igéjét a Római Levél 15. fejezetéből olvasom, az első 13 verset, ami a mai napi ige. Hallható vagyok így? Mert közben itt van egy kis zaj. Jó. Ha nagyon elhangulok, akkor menet közben tessék integetni. Mindig, amikor a végén azt mondják, hogy biztos nagyon jó volt, csak nem hallottam semmit, mindig azt mondom, hogy hát tessék integetni menet közben. Szóval Róma 15:1-13. Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. Mindegyikünk a fele barátjának kedvezzen, mégpedig annak javára, épülésére. Hiszen Krisztus sem magának kedvezett, hanem ahogyan megvan írva, a te gyalázóid gyalázásai én rám hullottak. Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom, Krisztus a zsidóság szolgájává lett az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak adott ígéreteket. A népek pedig irgalmáért dicsőítsék az Istent. Ahogy a megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Ezt is mondja, örüljetek népek az ő népével együtt. És ezt is. Dicsérjétek ti népek mind az Urat, és dicsőítse őt minden nép. Ézsaiás pedig így szól. Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik, benne reménykednek a népek. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.
Lehet, hogy azt mondjuk, hogy elég lenne nekünk ez az egy mondat, a reménység Istene töltsön be minket teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjünk a reménységben. Pál apostol azonban a világ reménységéről beszél. Egészen a közelmúltig, amíg a békességünket és a bőségünket még nem fenyegette egy szomszédos háború, talán kevésbé voltak számunkra fontosak a népek, a nemzetek, bibliai szóval a népek uralkodói, a politikai vezetők. Most azonban legtöbben sokan kísérjük aggodalommal és teljes figyelemmel, hogy mit tesz Oroszország, mit tesz Ukrajna, hogyan reagál Amerika, mit tesz az Egyesült Királyság, Németország, Lengyelország, mit várjunk Svédország és Finnország NATO csatlakozásától, merre megy Szerbia, mit fog lépni Belorusszia, mi vár Moldovára, hogyan pozícionálja magát közben a Föld két legnagyobb országa, amelyben a Föld lakosságának több mint a fele él, Kína és India. És felértékelődnek, súlyosabbá válnak a mi mindennapjainkra nézve a népek uralkodói, hogy bibliai nyelvet használjunk, Putyin és Zelenszky, Biden, Scholz, Macron, Boris Johnson, Xi Jinping, vagy az indiai Narendra Modi. Mert az ő gondolkodásuk, az ő döntéseik következményeit mindannyian a bőrünkön érezzük a közeljövőben. És ilyen vészterhes időkben tényleg olyan vigasztalónak tűnhet itt az apostolnak az utolsó sora ebben a felolvasott részben, hogy a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel. Micsoda ajándék, felejtsük el mindezt, ami zajlik körülöttünk, a népek, a nemzetek, az uralkodók küzdelmeit, döntéseit, ezt az egész vajúdást, ami zajlik a világban. Mert micsoda ajándék, hogy hát legalább mi belül a lelkünkben reménységet és békességet nyerhetünk. Nem ezzel áldja meg az apostol, itt a római levélnek a legvégén már csak a köszöntések maradnak hátra az első századi Rómában a keresztényeket, hogyha Jézus Krisztus valóban meghalt és feltámadt, akkor reménységgel élhetnek. És a válasz, hogy hát persze ezzel áldja meg őket, de sokkal többről beszél, mint ahogy mi általában egy ilyen igét hallunk. Sokkal többről beszél az apostol, mint valamiféle személyes, vagy kizárólag személyes reménységről, és személyes belső békességről. Sőt, nem csak beszél, hanem mintha, hogy írja itt a levélnek ezeket az utolsó sorait, és idézi az Ószövetséget négy helyről is, mintha magasztalná Istent. Így vezeti be ezt a részt, hogy azt mondom, hogy Krisztus a zsidóság szolgájává lett Isten igazságáért, hogy Isten megerősítse az atyáknak adott ígéreteket, a népek pedig, a pogányok, a népek pedig irgalmáért dicsőítsék Istent. És utána mondja, mint megvan írva, ezért magasztallak téged a népek között, és nevednek dicséretet éneklek. Idézi a Zsoltárt, majd idézi a következő Zsoltárt. Örüljetek népek az ő népével együtt. Majd idézi Mózes könyvét, az 5. Mózes. Dicsérjétek az Urat, mint ti népek. Dicsőítsétek őt, mint nemzetek. Végül pedig Ézsaiás prófétát idézi. Hajtás sarjad Isai gyökeréből, és népek uralkodójává emelkedik. Benne reménykednek a népek. Pál abban örvendezik ott, amikor írja a római gyülekezetnek a levelet, hogy a népek dicsőítik Istent. Ez van ide írva, és engedjük a képzeletünket. Mit jelent ez? Ukrajna és Oroszország, Amerika és Kína, Németország és Belarus, India és Magyarország. Hogyan értsük ezt? Amikor Pál azt mondja, idézve Ézsaiás prófétát, hogy hajtás sarjad Isai gyökeréből, és a népek uralkodójává emelkedik, és benne reménykednek a népek, akkor a Messiásról beszél. Dávid apja Isai, akinek a fia Dávid, és akinek a házából megszületik a Messiás, a názáreti Jézus, és azt mondja, benne reménykedjenek a népek. De hogy kerül ide a római levélbe? Miért ír erről? Mi ennek a jelentősége? Egy teológus szerint az egész római levél itt ezen a ponton éri el a végső célját, a végső konklúziót. Úgy is fogalmazhatunk, hogy ide tartott minden gondolat. Ha valaki olvassa a római levelet és érti, akkor ilyen hatalmas csúcsokat jár meg. Gyönyörű perspektívát bont ki Pál apostol, és úgy érzük sokszor, hogy itt meg már így a völgybe megyünk lefele, ez már csak a vége. A 12. fejezet már egy kis eligazítás, hogy hogyan éljenek a keresztények, de itt már megyünk lefelé. De valójában mondja a teológus, olyan ez, mintha csúcsról csúcsra haladnánk, és itt felérünk a legmagasabb csúcsra, honnan visszanézhetünk, hogy milyen utat jártunk. Pál apostol erről beszél. Megerősíti ezt az is, hogy amit itt mond, az ugyanaz, mint amit beharangozott az első fejezetben. Nem várom, hogy bárki emlékezzen rá, mert ráadásul arról részről pont én beszéltem itt. Amikor arról beszél az első fejezetben, hogy az evangélium, amit Isten előre megígért a prófétái által, az ő fiáról, Jézusról szól, és két dolgot mond róla. Aki test szerint Dávid utódaitól származott, test szerint Izraelhez tartozik, Izraelnek a gyermeke, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Itt ugyanezt mondja. Hajtás sarjad Isai gyökeréből, test szerint oda tartozik, Izraelhez, de utána pedig azt mondja, hogy népek uralkodójává emelkedik, amiben benne van a feltámadása, felemeltetik a halálból, mint a népek uralkodója, és ő benne reménykednek majd a népek. És ez az uralom, Jézus Krisztusnak ez az uralma jelent reménységet a világnak. Hogyan? Hogyan lesz Jézus uralma reménység a népeknek? Erre a kérdésre csak akkor találjunk meg a választ, ha látjuk, hogy milyen nagyobb történet részeként említi az Ószövetség számos helyen, hogy a népek majd ismerni és dicsőíteni fogják az Urat. És hogy hol van a helye ebben Jézus Krisztusnak, a Messiás eljövetelének, halálának és feltámadásnak. A történet azzal kezdődik, a Biblia története azzal kezdődik, hogy Isten létrehívja a világot. És abban a világban, abban a gyönyörű világban, amit Isten létrehívott, ott volt a lehetősége annak, hogy a népek, amelyek majd születnek, harmóniában, békességben éljenek, Isten szolgálva és imádva, egymást támogatva, és így kibontva mindazt a csodát, amit Isten odadott az embernek a teremtésben. De ezt a világot már gyökereiben, már csírájában megrontotta az első emberpár lázadása, akik Isten ellen lázadtak, és ezzel a világ, amit Isten az emberre bízott, megromlott, meghasadt, megtört, darabokra szakadt. Amikor Isten az Isten képére teremtett ember Isten ellen lázadt, akkor amit Isten rábízott, hogy az ő Isten képűségével az ember uralja, vezesse, kibontsa ennek a világnak minden szépségét, minden jóságát, amit Isten belehelyezett, ez összetört. És akkor Isten, és ez nagyon fontos Pálnak a római levélben, akkor Isten nem hagyja ezt annyiban. És azt sem mondja, hogy lesöpröm ezt a világot, és majd csinálok helyette egy új teremtést, egy új világot. Hanem Isten azt mondja, hadd fogalmazok így, helyreállítom. Összeszerkeztem. Meggyógyítom ezt a világot. Bibliai szóval megváltom ezt a világot. És ezért elhív egyetlen embert, Ábrahámot. Ábrahámot, akinek azt ígéri, hogy megáldalak téged, nagy néppé teszlek, ez a nép egy földet fog kapni, és ez a nép áldássá lesz a föld minden nemzetségének. Ez Izrael születése. De amikor Isten elhívja Ábrahámot, nem Izrael miatt teszi ezt, hanem azt mondja, hogy benned lesz egy nép, az én népem, de ez az egész arról szól, hogy az egész világot hogyan fogom helyreállítani. Ezért azt mondja neki, hogy megáldalak és áldás leszel minden népnek. És aztán Ábrahám Meg ugye megszületik a gyermeke Izsák, aztán Jákob, és néhány generációval később ott találjuk ezt a népet, ezt a nagy népet Egyiptomban. De rabszolgák lettek addigra. Nincs élet, nincs szabadság, idegen Istent kell szolgálniuk. De visszaemlékeznek arra, amit Isten ígért Ábrahámnak. Visszaemlékeznek az atyáknak tett szövetségre, Isten ígéreteire. Istenhez kiáltanak, és Isten Mózes által kiszabadítja őket. És utána a Sínai hegynél, ahogy vezeti Isten őket a pusztába, szövetséget köt most már az egész néppel. És azt mondja nekik, hogy bár enyém a föld minden népe, ne felejtsük el, Istennek az egész teremtett világ helyreállítása jár az eszébe, de ti lesztek az én népem, és én leszek a ti istenetek. És a ti feladatotok, hogy engem képviseljetek a népek előtt, királyi papság, szent nemzet, hirdessétek, hogy ki vagyok én. És innentől Izraelnek az a felelőssége, az a küldetése, hogy mint egy olyan nép, akit Isten szabadított meg, aki az egyetlen élő Istennel él szövetségbe, a maga élete által bemutassa a népeknek, hogy mit jelent az élő Istenhez tartozni. Hogy küldetéssel legyen, hogy világosság legyen a pogányoknak. Tehát Istennek mindig ott vannak a népek a fejébe. Ezért találjuk oly sokszor az Ószövetségben, ezekben a Zsoltárokban ezt, hogy eljön a nap, amikor majd a népek dicsérni fogják Istent. Erre választottam ki Izraelt, ezt munkálom Ábrahám óta. Csak van egy nagy probléma, hogy Izrael, aki a környező népek között éli az életét, Egyiptom, Asszíria, Babilon, még korábban a kánaáni népek. Ne döbbenjetek meg, ott ugyanúgy konkrét népek voltak, mint ahogy ma is konkrét népek vannak. Szóval Izrael, aki a környező népek között éli az életét, újra és újra engedetlen és hűtlen az Úrhoz. És a proféták egyrészt hívják őket visszatérésre. Térjetek meg, forduljatok vissza Istenhez. Javítsátok meg az utaitokat, mert különben gyalázatot hoztok Isten nevére a népek között. De Izrael egyre keményebb. És nem tér meg, hanem megy a pusztulás felé. De a proféták nem csak arról beszélnek, hogy térjenek meg, hanem elkezdenek beszélni egy uralkodóról. Egy uralkodóról, akit Isten felken, héberül a messiásról, görögül a Krisztusról, a felkent uralkodóról, akinek uralma alatt Isten el fogja hozni azt, amit ő Izraelen keresztül tervezett. És sok száz évvel később eljön az idő, amikor megjelenik a názáreti Jézus, és azt mondja, így hirdeti Isten uralma jó hírét, beteljesített az idő, eljött az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. És Jézus elkezdi összerakni azt, ami szétesett. Ha az embernek megromlott a kapcsolata Istennel, és elszakadt tőle a lázadásában és a bűnében, Jézus a bűnösökhöz megy, és kegyelmet hirdet neki, és a vámszedők, a prostituáltak, az akkori úgymond cégéres bűnösök otthonra találnak újra Ábrahám családjában. Ha a betegség, a bűn és a betegség következtében éhség van, akkor Jézus megeteti az 5000-et. Ha halál van, Jézus megmutatja Isten országának az erejét azzal, hogy feltámasztja a halottat. Jézus végzi Isten uralmának ezt a szolgálatát, a vallásos vezetők azonban összefognak a népekkel, a zsidók a rómaiakkal. És Pilátus segítségével Jézust halálra juttatják, kivégzik egy kereszten. Isten azonban talán senki által nem várt módon, legalábbis ott és akkor úgy tűnik, hogy senki nem hitte, hogy ebből még lesz valami, a harmadik napon felemeli Isai gyökerét, Dávid fiát, a messiást, felemeli a halálból, kihozza a sírból, legyőzi ebből a halált, legyőzi a bűnt. És utána ez a Jézus elindul, elküldi a tanítványokat, felruházza őket a Szentlélekkel, hogy ezt az örömhírt hirdessék minden népnek, minden nemzetnek. Egészen addig, amíg vagy vissza nem jön, amiről az Ószövetség úgy beszél, egészen addig a napig, amíg majd a népek nem mennek fel Jeruzsálembe, hogy Isten dicsőítsék és leboruljanak előtte, amikor minden nép újra ismerni fogja őt. Pál apostol ebben hisz. Pál apostol azt mondja, amikor a római gyülekezettek ír, hogy nézzétek, kicsinyek vagytok, néhány házi csoport méretű közösség van a városban, zsidó közösségek és pogány hátterű Jézus követő közösségek. Ti vagytok ez az új emberiség. Ti vagytok, itt vannak a népek, görögök, pogányok, barbárok, zsidók, akik Jézus követői lettek ebben a városban. És ezért hívja őket arra is a római levélnek, most nem megyek bele, ez a nagy kérdése, hogy ezek a zsidó közösségek, meg ezek a pogány hátterű keresztény közösségek, ezek hogy találnak egységre? Annyira mások a zsidó szokások, annyira mások a pogány szokások, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy megvessék egymást, hogy lenézzék egymást, hogy ne ismerjék fel, hogy Jézus Krisztusban ők egy szívvel és egy szájjal dicsőítsék Istent. Hogy ne ismerjék fel, hogy ők az új emberiség, akiben és akik által Istennek ez a nagy helyreállító munkája zajlik. Ez a helyzet. Mi az a reménység tehát, amiről az apostol beszél? Miben lehet reménysége? Nem csak abban lehet reménységünk, hogy ha Jézus meghalt és feltámadt, örök életem van, és végső értelemben már semmit nem veszíthetek el. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. De ha belegondoltok, mennyire csodálatos, ahogy Isten kibontja az ő tervét előttünk. És azt mondja, hogy amit évezredeken keresztül Izraelben munkáltam, és amiben ő kudarcot vallott, azt Jézusban mégis helyreállítom. És eljön az idő, amikor a népek dicsőítik Istent. És 2000 évvel később ma, Ukrajnában, Oroszországban, Belarusban, Indiában, Kínában, Amerikában, az Egyesült Királyságban, Magyarországon és a Föld minden népében. Istennek ez az új emberisége, akik ebben a Jézusban hisznek, rendszeresen összejönnek, magasztalják és dicsőítik őt, és előre tekintenek arra a napra, amikor Isten újjáteremti a világot. És Ézsaiás próféta úgy beszél erről egy képben, hogy amikor majd a népek eljönnek, mert Jézus visszajön, akkor a kardjaikból kapákat, a dárdáikból metszőkéseket csinálnak. Mi lesz a tankokból? Mi lesz a rakétákból? Hogyan teremti Isten újjá ezt a világot? De újjá teremti. És a reménységünk abban lehet, hogy ahogy Isten ezt a munkát végezte kitartóan, hűséges volt Izraelhez, és végig vitte az ő tervét. És ahogy Rómában pár idejében még csak 50-60-80 Jézus követő lehetett. És ahogy Isten ezt ebben a 2000 évben is tovább vitte, ő hűséges marad. Igaz marad az ígéreteihez. Betölti, amit ígért. Megújítja a világot. És ezért mondja Pál, értitek, a történet végén, zsidóknak és római, vagy pogány hátterű keresztényeknek együtt, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által, aki Szentlélek munkálkodik az egész világon, aki ma is hívja el Istennek a népét, aki még a háborúban is embereket szólít meg, és hív oda Jézus Krisztushoz, amikor emberek imádkoznak, és emberek hitre jutnak, most is, ma is, mindezekben az országokban, amiről beszélünk. Annyira fontos, hogy lássuk ezt is. És ne csak azt, hogy dől össze, vagy hogy rendül meg, az a világ, amit ismerünk, és ami sokkal jobb, amikor béke van, amikor nyugalom van, amikor bőség van, és amikor kiszámíthatóság van. És ezért végezetül csak ez a négy dolog felvillantva, hogy akkor, mert pár utána ezt veti fel, akkor hogyan éljenek egymással ezek a Krisztus követők, és fordítsátok ezt le magatoknak úgy, ahogy tudjátok, mert ez nem egy gyülekezet. De mégis mit jelent ez akár itt, akár a gyülekezetben, akár a mindennapi életedben? Három dolgot mond, hogyan éljen a római gyülekezet, és hogyan éljünk mi, mint Isten népe. Ha ha az, hogy együtt Úrnak valljuk Jézust, valóban olyan jelentőségű, mint amit láttunk. Az első, Krisztus nem a maga kedvére élt, harmadik vers, ezért ti se a magatok kedvét, hanem testvéretek javát és épülését keressétek. Értitek, mennyivel nagyobb erő van, mondhatjuk azt, hogy hát nem ilyen csúnya dolog önzőnek lenni. Az különben igen, és persze attól még azok vagyunk. De ha azt látod, hogy az egység az Isten népében, az, annak az a tétje, hogy ez az új emberiség, ami Isai gyökeréből fakadt és születik és növekszik a világban, ez hogyan éli meg, hogy ők együtt dicsőítik és magasztalják Istent. Mennyivel nagyobb erő ez arra, hogy a másik javát, hogy a másik épülését keressem. Ha látod, hogy az, hogy te a testvéreddel hogy vagy, az nem csak egy morális kérdés, hogy éppen önző vagyok, vagy nem vagyok önző, hanem az a kérdés, hogy az Isten népe hogyan formálódik meg ebben a világban, és hogyan mutatja fel ezt a Krisztust. Evel kapcsolatban azt mondja Pál, hogy a rómaiaknak, hogy ha igaz, hogy ti azt a Krisztust, mint zsidók, mint pogányok, akik feszültségben vagytok egymással, ha igaz, hogy ti azt a Krisztust imádjátok, akiről azt mondja a Zsoltáros, hogy a te gyalázásai hullottak én rám. Ha igaz, hogy ti egy olyan Istent szemléltek, és ahhoz imádkoztok, és ahhoz jöttök újra és újra, aki gyalázatot hordozott el a keresztem, akkor szabadok lesztek arra, hogy ne a magatok, hanem a másik javát és épülését keressétek, mert Krisztus se azt tette. Értitek? Belülről formál át. Nem azt mondja, hogy keresd a másik javát, mert rossz, hanem azt mondja, szemléld, imád azt a Krisztust, aki a gyalázatot hordozta el, érted? A kereszten. És ahogy szemléled őt, ahogy ismered őt, ahogy dicsőítjétek őt, ahogy előbb mondja, egy szívvel és egy szájjal, ha egy olyan, azzá lesztek, amit néztek. Olyanná lesztek, amire a tekinteteteket függesztitek. Ez formál át belülről. Másodszor azt mondja, Isten a türelem és vigasztalás Istene, ezért merítsünk türelmet és vigasztalást. És legyen köztünk egyetértés. Mindig Istennel kezdik. Krisztus nem a maga kedvére élt, ti se. Isten a türelem és vigasztalás Istene, merítsetek belőle türelmet és vigasztalást, hogy legyen közöttünk egyetértés. Miért? Mert elhordozni egymást, ahhoz nagyon sok türelem kell sokszor. Mert megbocsátani egymásnak, ahhoz nagyon sok vigasztalást kell kapni az Úrtól, újra és újra. De mivel Isten így fordul hozzánk, mivel Isten végtelenül türelmes, és újra megvigasztal, ezért mi is megtehetjük ezt. Ugyanezt munkálja bennünk. És a harmadik, mivel Krisztus befogadott bennünket, ezért mi is fogadjuk be egymást. Zsidó hátterű és pogány hátterű keresztények. Ahol az a feszültség, hogy hát ezért csak mi zsidók vagyunk az igaziak, hát miénk az örökség, miénk az atyák. Ti meg csak így most jöttök be, így pogányokként, így most jöttök be az Isten nagy történetébe. Pál azt mondja, ti zsidók nem származás szerint vagytok Isten népe, hanem az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ti pogányok, ti is az Úr Jézus Krisztusban hit által vagytok Isten népe. Zsidók voltak először, ezzel együtt a pogányok is ott vannak a családban. Krisztus befogadott titeket. Fogadjátok be hát ti is egymást. Úgyhogy a reménység Istene, töltse be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen. Imádkozunk. Mennyei Atyánk, felfoghatatlan előttünk a Te türelmed, hűséged, ellenállhatatlan szereteted, amellyel nem lesöpörted ezt a világot az asztalodról, amikor ellened lázadt, hanem elkezdted helyreállítani és meggyógyítani munkálod a megváltását évezredek óta, még annak az árán is, hogy amikor eljött az idő, te magad jöttél el a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, és amikor ő jót cselekedett és szeretetet és az Isten országát hirdette, akkor az ő kivégzését sem róttad fel végső értelemben mindannyiunknak, akik lázadásunkkal és bűnünkkel valamilyen értelemben hozzájárultunk ehhez, hanem feltámadásából kihoztad a legnagyobb jót, és meghívtál arra, hogy legyünk a gyermekeid, hogy fogadjuk el a kegyelmedet. Megmutattad irgalmadat, hogy a népek, mi magunk részesei lehetünk a családodnak, és fellebbentetted előttünk a te titkodat, hogy hogyan munkálod az Úr Jézus Krisztusban az egész világ megváltását. És most, ahogy mennybe menetel ünnepe következik néhány nap múlva, emlékezünk arra, hogy őt a jobbodra ültötted, neki adtál minden hatalmat mennyen és földön, és hogy ő az, akit egy nap minden nép, minden nemzet, minden uralkodó és minden fejedelem elismer. És megvalljuk, hogy olyan nevet adtál neki, amely név előtt meghajlik minden tért, mennyeieké és föld alatt valóké egyaránt. És megvalljuk, hogy nincs más névben üdvösség, csak az Úr Jézus Krisztus nevében. Ezért hát, Urunk, ha ez a hatalmas reménység van előttünk, ó Urunk, add, hogy sokkal több legyen bennünk a szeretet, a nagy lelkűség, hogy egymást különbnek tartsuk egymásnál, hogy tudjunk egymás javára, egymás épülésére lenni, hogy gyakorolhassuk magunkat a bocsánatkérésben és a megbocsájtásban egymás felé, hogy a te néped, ez az új emberiség egyre jobban kiformálódjon bennünk, közöttünk, általunk is, hogy felmutassa a világnak azt, hogy te vagy az Úr, és hogy te vagy az, akiben a végső megoldása ott van ennek az egész teremtett világnak. Törzsd be hát a szívünket reménységgel, és eléd hozzuk minden személyes küzdelmünk, félelmünk, aggodalmunk, nehézségünk, problémánk, ügyünk, bajunk. Ó, Urunk, köszönjük, hogy gondod van ezekre is. Köszönjük, hogy szabadon tárhatjuk mindezeket eléd. Hogy reménységgel várhatjuk, hogy cselekszel. Hogy békességet nyerhetünk tőled a küzdelmek közepette is. Kérünk, hogy erősíts meg ma bennünket ebben, és légy így velünk az Úr Jézus Krisztus nevében, aki így tanított minket imádkozni, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjj el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.